Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyarország elleni jogállamisági mechanizmus megszüntetését kezdeményezte a Fidesz és a KDNP az Európai Parlamentnél. Dajs Tamás fideszes delegáció vezető közölte, a Tiszapárt választási győzelmét követően az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber is elismerte, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták. 6 kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráció és a védett üzemanyagár miatt. A brüsszeli testület áprilisi kötelezettségszegési csomagjában felszólította Magyarországot, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a migránscsempészet elleni fellépésről szóló uniós szabályokkal. Az EB arról is döntött, keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió bíróság előtt, amiért nem szüntette meg a kiskereskedelmi adórendszerét. Szintén elmarasztalták hazánkat az európai elfogató parancsra vonatkozó szabályok helytelen átültetése miatt. Az uniós bizottság felszólította továbbá Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessük meg a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott magasabb üzemanyagárak jelentette diszkriminatív bánásmódot, valamint arra is, hogy ültesse át a vállalati vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályokat. Az Ursula von der Leyen által vezetett testület végezetül az EU-n belüli beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásra vonatkozó uniós szabályok betartására szólítja fel Magyarországot. Korábban az Európai Unió bírósága a gyermekvédelmi törvény néven ismert jogszabálymódosítást is jogsértőnek nevezte, mert a szerintük több ponton is sérti az EU alapjogait és úgynevezett értékeit. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő a Facebook oldalán. Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő szuverenitásvédelmi sóhivatalt, ezzel spórolunk 6 milliárd forint közpénzt, fogalmazott a Tiszapárt elnöke. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, hogy informális egyeztetést folytasson az EU-s pénzek hazahozatalával kapcsolatban. A leendő miniszterelnök egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság, valamint António Costa az Európai Tanács elnökével. Augusztus végére teljesíteni kellene a feltételeket több mint 10 milliárd euró lehívásához. Találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, június elején Beregszászon tárgyalna Volodymyr Zelenszkijjel, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és a mágnesszalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Megnevezte a Fidesz frakció 7 szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője. Ők Hegedűs Barbara, Kont Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert. Ők adnak majd hangot a nemzeti oldal támogató 2,5 millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának, közölte Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató. A fővárosi nyomozóügyészség hétfőn elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemét érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményében dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán Oscsat Bank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a tegnapi döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank közleménye a geopolitikai feszültségek miatti óvatosságot hangsúlyozza. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiaárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé felélénkül megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ne csodálkozz, előre szóltam, hogy vagyok leszek és voltam, dalthangoltam a nevem, mégsem a fokkan, gyűrűm is van, támad a gollam, serceg a tollam, ezt nem bemagoltam, ezrek a sorban, fedve csadorban, én bátran állok meg a csatasorban, olyan korban, ami darabokban, nővé váltok, maradok man, a maradi vértanúk maradéka, a fényt a közemben nem rejti véka, a tíz martaléka, minden hibám, ez lehetetlen, mint ibzen a viván, ez lehetetlen, mégis tény, hogy az alagútban vezet végig a fény.
Voltál-e már víz közepén szomjas, vagy a hegynek a tetején? Magad alatt jártál-e már algódon a fejök között, mikor valami apró csoda a szívedbe küld?
Yo miatt látod, felfordította az egész világot. De amit látok, az nem negatív, hanem inverzében. Ki lesz részem a következő verzében? Én érzem, én reppel kezdtem, reppel végzem. Ez több, mint vészem, több, mint a kezdetén. Várok, te szólj, ha befejezted. Harulik egy tiszta pillanat, és repül a töltény. Ne rézd magad, repül a töltény. A lelkedik, halad, ez beléd ragad. Nem őszi, hét lakadt, egy év alatt készül el. Három számom, a víz közep, én is az álmom látom. Egy tetején, meg underground, ez a csoda elfújt minden hibát.
Voltál-e már víz közepén szomjas, vagy a hegynek a tetején? Magad alatt járnál-e már alagútan a felhők között, mikor valami apró zsadat a szívedbe költ?
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Zsódi Viktor, a beszélgető társam, piarista tartományfőnök, aki a katolikus pedagógiával igazi piaristaként nagyon sokat foglalkozik, gyakorló pedagógus és rendi vezető. És hát mostanában tapasztaltuk, hogy igen sok ellenérzés van nagyon sokakban ebben a kommentvilágban az egyházakkal szemben, és ezt megtapasztaltuk most, különösen is Rubovszky Rita nevének közszájon forgása során, és még a mesterséges intelligenciáit is igénybe vette. Tartományfőnök úr úgy tudom, hogy értelmezze ezt az óriási indulatot, nem tudom hány ezer hozzászólás érkezett.
Igen, pontosan ez a helyzet, hogy nyilván ebben az időszakban egyébként nagyon sok téma kapcsán előkerül a közösségi média különböző felületein, hogy hogyan is áll a magyar társadalom az egyházhoz. Itt nem csak a katolikus egyházról van szó, hanem úgy általában az egyházakhoz. És nagyon érdekes az, hogy hogyan tudjuk mindezeket értelmezni, együtt látni. Nyilván azért, mert mindannyian egy véleménybuborékban élünk. Hogy említsem meg itt Aaron Westmannak a nevét, ő egy amerikai szerzetes, aki arról írt egy könyvet néhány évvel ezelőtt, hogy mi is a helye a katolikus egyháznak ebben a polarizált világban. Nyilván ott is az amerikai Egyesült Államokban lévő különböző társadalmi feszültségek mentén keresi azt, hogy a katolikus egyház hogyan tud hídépítő szerepet betölteni, és a párbeszédnek az eszköze lenni. És nyilván engem is ez a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan tudjuk meghallgatni a másikat. Amikor a piarista küldetésről beszélünk napjainkban, akkor a személyek közötti viszonyban is a meghallgatás kultúráját szeretnénk erősíteni. Most a vasárnapi evangélium kapcsán is az olyan szép az Emmauszi történetben, hogy Jézus először meghallgatja annak a két tanítványnak a fájdalmát, a nehézségét, hogy kibeszéljék magukból, és utána ezekre tud valahogy úgy reflektálni az írásokból, hogy az valahogy megnyitja az ő szívüket, értelmüket.
És egyébként Ferenc pápa a szinodalitással is pont ezt hozta újdonságként be az embertől emberig való viszonyrendszerben.
Pontosan ez az igazság, hogy én magam is kíváncsi voltam. Nem csak a aktuális egyházi vagy oktatási kérdésekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább a mostani közösségi média komment özönében, hogy hogyan is jelenik meg a mi egyházi iskolánk, az egyház valósága, küldetése, üzenete. És éppen ezért nem tettem más, mint hogy ezeket a komment halmazokat gyűjtöttem. Hát valóban egyébként sok száz, több mint 800 oldalnyi anyagot gyűjtöttem. Ez valóban 1,2 millió karakter, és hát ez azért, hogyha most egy kutató ezeket itt olvasgatná, az rettentő hosszú időt jelentene, de szerencsére a különböző mesterséges intelligenciák, különböző kutatási asszisztensek, robotok, azok segítenek abban, hogy ezeket jól artikulálják ki, előkerüljenek vélemény csoportok. És hát igazából pont ezt tettem, hogy kíváncsi voltam, hogy mi is jelenik meg az egyházi oktatással kapcsolatban, és hát azt láttam, hogy az jól látható, hogy vannak kihívásaink, vannak olyan kérdések, amelyeket megkapunk, amelyekre vannak nekünk válaszaink. Tehát nem kell megijednünk ettől a valóságtól, mert én azt látom, hogy az Anyaszentegyházunk tanítóhivatala, a nevelésért felelős dikasztérium olyan szépen, szisztematikusan nyújt segítséget ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, hogy az teljesen kitisztítja a képet. Nagyon érdekes, hogy praktikus az, hogy most novemberben adtuk ki a Szent István Társulattal közösen a katolikus oktatásról, nevelésről, iskolákról szóló összes szentszéki dokumentumot a II. Vatikáni Zsinattól napjainkig. Azért jó ez, mert hogy éppen ez az az alapanyag, ami nagyon jól el tudja magyarázni azt, hogy mit is gondol az egyház az oktatásról és a nevelésről. És azok a sztereotípiák, amelyek megjelennek, és újra fölbukkannak ezekben a kommentekben, azok egy nagyon meghaladott képet mutatnak. Nyilván számunkra egy izgalmas kérdés.
Igen, hogy még mindig ez a kép van az egyházról. Mert tehát az apropója a kommenteknek, hogy lehet-e vezetője az iskolaügynek egy kormányon belül, aki katolikus múlttal rendelkezik, katolikus pedagógus. És a nagy ellenvéleménycsomag ezzel kapcsolatban tapasztalható.
Így van, mert az egyik érdekesség az pont talán a szentírással, vagy például az evolúció elmélet és a teremtés elméletnek a szembeállításával kapcsolatban jelenik meg.
Mert már rég meghaladott az egyház,
és hogy
túl van rajta.
Pontosan ez a helyzet, hogy tudjuk nagyon jól mi, akik a katolikus egyházban élünk, hogy nem szűken értelmezzük a Szentírás szavait, hogy a Szentírás az egy nagyon gazdag, kinyilatkoztatott valóság, és hogy pont az a feladatunk, hogy újra és újra a saját valóságunkra értelmezzük, és hogy ez nem relativizálja a Szentírás üzenetét, hanem sokkal inkább újra és újra aktuálissá és élő valósággá alakítja. És éppen ezért, ahogy mondod is, számunkra a napnál világosabb az, hogy a teremtés és az evolúció elmélet az nem áll szöges ellentétben egymással, hanem az egyik az egy természettudományos megközelítés, a másik pedig egy teológiai megközelítés. És hogy nem a teremtés történetek, azok nem egy történettudományi leírások, nem egy kísérleti jegyzőkönyv, hogy pontosan mi történt, hanem egy teológiai szöveg. És hogy abban a formában kell azt olvasni. És hogy az egyház ezt tudja, és így is alkalmazza. Mégis direkt, újra és újra ezt a két nézőpontot egymással szembe próbálják pozícionálni. Ez a pozíció, tehát hogy ezek egymással szembe állnak, ez egy meghaladott narratíva.
Maximálisan meghaladott narratíva. A piaristák mindig élen jártak az iskola ügyben Magyarországon, versenytársai voltak a protestáns református kollégiumoknak, de nagy a rutinjuk, és hát olyan nagyságokat adott a magyar nemzetnek, amelyel szinte más nem is dicsekedhet, mert hát sok piarista gimnázium volt. A reformkorban nem tudok olyanról, aki nem volt egy-két évig piarista diák Madácstól kezdve Kossuthig, tehát mindenki ott volt, és hát igazi hazafiakat és igazi haladó gondolkodású, korszerű közösségéről embereket adott sokat az országnak. Mennyiben tud példa lenni, műhely lenni nem csak a keresztény pedagógiának, hanem a nevelés ügynek az a tapasztalat, az a kísérlet sorozat, amely a piaristákat jellemzi?
Szeretnénk. Tehát nekünk az egyik nagyon fontos küldetésünk, hogy mindaz a kincs, amink van, azt szeretnénk megosztani. A szerzetesek szeretnék a hivatásukat megosztani a világi munkatársakkal. De hogy így tudunk csak iskolát működtetni. És azt gondoljuk, hogy a piarista iskola témája, mintája, az lehet inspirációs forrás a többi szerzetesi iskola és egyházi iskola számára. És nem gondoljuk, hogy csak így lehet csinálni az iskolát, de hogy nagyon jó az, hogyha párbeszédben vagyunk. És azt gondolom, hogy az, ahogyan egy katolikus iskola gondolkodik az emberről, az a holisztikus szemlélet. Ahogy Ferenc pápa mondja, hogy ugye tudnunk kell a fejünket is nevelni, tehát az intellektust, a szívünket, meg a kezünket is. Tehát, hogy nagyon szélesen gondolkodunk a diákokról. A legutóbbi pedagógiai kiadványunk, amelyet az egyetemes rendünk adott ki, az a teljes időt átfogó piarista iskoláról beszél. Mert hogy azt látjuk, hogy nagyon fontos ott lenni a tanórákon, a szünetben, a szabadidőben, mert hogy ez az egészet alakítja. De hagyj említsem meg Ferenc pápának az üzenetét, aki azt mondta, hogy újra a szövetséget kell kötnünk a családokkal, mert nem lehet a családtól elvonatkoztatva beszélni a diákról. Mindezt csak azért mondom, hogy nagyon széles horizonton beszélünk arról a tevékenységről, amit a nevelés jelent és az iskola jelent. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon modern pedagógiai megközelítés. És éppen ezért gondolom azt, hogy a nevelésről nem lehet ideológia mentesen, semlegesen beszélni. Ezt mondja egyébként Ferenc pápa is, tehát azt mondta, hogy az egy önbecsapás, amikor azt feltételezzük, hogy van semleges ideológiai iskola vagy nevelés, mert hogy ez mindig valamilyen értékrendet közvetít. És amikor mi katolikus iskoláról beszélünk, akkor az egész emberről beszélünk, és az egész társadalomról. A Christus Vivit dokumentumában a Szent Atya azt mondja, hogy föltehetjük azt a kérdést diákként, vagy tanárként, hogy ki vagyok én. De hogy ennél sokkal többet jelent az, hogy kiért vagyok én. És nem kérdés, az Istenért, de hogy ez mindig küldetést ad, mert hogy ez az Istenért való létünk, ez mindig az embertárshoz és a társadalomhoz küld bennünket. És éppen ezért azt kell mondanunk, hogy az a narratíva, ahogyan a katolikus egyház látja az iskolát és a nevelést, az az egész társadalmat szolgálja. És azt gondolom, hogy éppen ezért nem lehet félni azoktól a kiváló szakemberektől, akik egyházi intézményekben hiteles katolikus tanítás alapján értelmezik az oktatás nevelés ügyét, mert hogy csak ezt mondhatjuk, hogy ezt az egész embert kell tekinteni, akinek van értelme, szíve, lelke és közösségi dimenziója, és hogy mindezeket úgy tudja, úgy kell, hogy kibontakoztassa, hogy az Isten országát úgy építi, hogy a saját társadalmának a hasznára van.
Eszembe jut, itt ebbe az épületben sokat beszélgettem Jelenics Istvánnal, ő is mesélte meg más pedagógusok, meg iskola alapítók, például a Pannonia szakra alapítója Gere György mesélte ezt az időszakot, amikor a rendszerváltozás táján fölcsillant a lehetősége annak, hogy a 8 katolikus iskola mellett, amelyek léteztek a 4 évtizedes egypártrendszer idején is, szülessenek új iskolák. De hát ahhoz kellenek fölkészült keresztény katolikus tanárok, és akkor azt hiszem, hogy a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban Jelenics társulva másokkal is, talán Korzenszky Rihárd is benne volt, tartottak olyan továbbképzéseket azoknak a tanároknak, akik magukban kedvet éreztek egy leendő katolikus iskolába tanítani, de hogy micsoda munka volt az, és mennyi tájékozatlanság volt a pedagógus társadalomban is, sokan őszinte szándékkal jöttek, de hát a katolikus iskolába tanítani az egy hivatás. Ez volt az úttörés.
Abszolút. És talán nyilván mindig akkor is a félelem valamilyen dogmatizmustól való félelemként öltött testet. Mert sokan azt gondolták, hogy egy katolikus iskolában az ember szabadsága elvész. Pedig pont a teremtettségünkből fakad, hogy az Isten szabadsággal ajándékozott meg bennünket. Tehát, hogyha igazán komolyan vesszük, hogy a nevelt diákokban az Isten által teremtett egyedi, különleges, megismételhetetlen valóságokkal találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy az ő szabadságát kell segítenünk. Jó értelemben kell őt szabaddá tenni arra, hogy tudjon a jó mellett dönteni. És éppen ezért egyébként Leó pápa is, Ferenc pápa is, Benedek pápa is arról beszél az oktatás kapcsán, hogy nem lehet senkit sem kényszeríteni. Tehát kényszer az nem lehet semmilyen képpen a pedagógiánk alapja, hanem sokkal inkább, ugye azt mondja a Szent Atya talán pont a Christus Vivit dokumentumban, hogy vonzással, tehát nem kényszerítéssel, soha nem kényszerítéssel, hanem jó példával, vonzással tudjuk a hitünket továbbadni. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ugyanakkor, ahogy mondtad, a katolikus iskola, a keresztény vagy egyházi iskola akkor kap igazán erőre, amikor az iskolának az intézményi jellege közösségivé válik. Ezt az új katekétikai direktórium rögzíti, hogy az egyházi iskolának az a legnagyobb ünnepe, amikor az intézményi státuszból közösségé tud válni. Nyilván elsősorban a közösségnek az alanya az a nevelő közösség, a pedagógusoknak a közössége, mert hogy ő adja hát a hitét. De azért a legutóbbi szinódus kapcsán azért azt mondja az egyházunk, hogy nagyon fontos szerepe van ebben a diákoknak is, hogy ők egymást között hogyan vannak jelen, hogyan tudnak közösséget létrehozni, hogyan tudják a hitüket megosztani. Például a mostani szinódusi munkacsoportok közül az egyik a digitalizációval foglalkozik. És azt mondják, hogy a legfontosabb, hogy ebben a közösségi média kavalkádban a fiatalok legyenek arra képesek, hogy az evangéliumról, a hitükről beszéljenek, mert valóban ez egy olyan kontinens, egy új kontinens gyakorlatilag ez a digitális világ, amely az evangélium üzenetére vár. Tehát ezt csak azért hangsúlyozom, mert nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy az iskola evangelizáló alanya az elsősorban a tantestület. De hogy azt látjuk, hogy egyrészt ez igaz, másrészt nagyon fontos társaink, azok a fiatalok, akik valóban látják azt, hogy az ő jelenlétük a társaik között, akár az offline fizikai közösségben, akár a digitális közösségben példaértéki tud lenni, és a legmeghatározóbb az, hogy ők hogyan tudnak hitvallást tenni az értékeink mellett.
És még a diákok családját is olyan vonhatjuk, különösen ebben az időben, amikor indultak ezek az új iskolák, én a Pannonia Szakrával éltem át, meg gyerekeim jártak oda annak idején, ami szintén egy piarista szellemiségű alapítás egyébként, hogy adták szívesen a gyerekeiket az iskolába, olyan szülők is, akiknek kevesebb közük volt az egyházhoz, és a gyerekeik miatt, tehát van egy misszió jellege is az iskolának, egyszerűen családok templomba járók lettek az iskola miatt, de önként és dalolva.
Igen, ezért egy óriási felelősség egyébként, hogy hogyan értelmezzük ezeket ezt a feladatunkat. Valóban a meghívás és a jó példa az tud ragadós lenni. Nyilván értjük mi azt, hogy bizonyos szabályok, vagy bizonyos jó értelembe vett kényszer az intézmény működtetésénél nélkülözhetetlen. Azt is elvárjuk, hogy a kémia órára járjon be a fiatal, és hogy ez a közös társadalmi elvárásunk. És nyilván az egyházi iskolának is vannak jó értelemben vett fontos szabályai, de mégis a legmélyebb evangelizációs ereje azért a hiteles példának és a meghívásnak van.
2026 mennyire egy bajnokságban fociznak az alapítványi, állami és egyházi iskolát? Csak a konkurenség, vagy pedig egymás fele nyitottság és egymástól tanulás? Tehát összezár-e a szakmai és emancipált egyenrangú résztvevői-e az egyházi iskolák ennek a grémiumnak?
Azt hiszem, hogy vannak erre jó példák is, és hogy nyilván tanuljuk azokat a lehetőségeket, amiben tudunk még inkább együttműködni. Nyilván az látszódik, hogy a mostani helyzetben, amikor azért van egy látható és tapasztalható demográfiai csökkenés, az bizonyos értelemben azért mégiscsak az iskolákat egymás konkurenciáivé teszi. De azt gondolom, és én azt tapasztalom, hogy az iskolák azért mégiscsak arra törekszenek, hogy együtt szolgálják a helyi társadalmat. És újra azt tapasztalom, hogy helyi szinten ezek az iskolavezetők, pedagógusok, a szülők, akiknek többfajta intézményben jár gyermekük, kezet nyújtanak egymásnak, és keresik azokat a módokat, hogy hogyan tudunk együtt hasznosak lenni, mert hogy a jövőnk az közös, és hogy az a hiteles megoldás, hogyha ezt közösen szolgáljuk. Azt a feladatot hozza ránk az egyház, hogy a közjó szolgálatában minden jó szándékú, jó akaratú emberrel partnerként viselkedjünk, és azt mondja Ferenc pápa is, hogy a nevelés ügye egy nevelési falunak a létrehozását igényli. Tehát, hogy minél több szereplővel tudjuk szolgálni a jövő nemzedékét.
Hány piarista iskola van most, csak úgy vizsgáztatom magam, Nagykanizsa, Moson-Magyaróvár, Kecskevét, Budapest, Szeged.
Bác és Sátorhalja Újhely.
Igen. És Sátorhalja az csak egy tanoda, nem?
Sátorhalja Újhelyen van tanodánk és kollégiumunk, és keressük azokat a módozatokat, ahogyan jelen tudunk lenni a cigány közösségben is. Tehát a misszió különböző formáit valósítjuk meg, de az igaz, hogy ott iskola nincs a fönntartásunkban.
Oda járt Kossuth Lajos.
Így van. És Andrássy miniszterelnök úr is.
Andrássy Gyula?
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Keresztény pedagógiáról, a katolikus iskolákról beszélgettünk Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, odament hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tömegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárulj ebbe meg.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott a sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi, de mint.
Igen, igen, igen. Mit gondoltad, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak valószínűleg még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak. Igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is van, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 deka rizs, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk.
Jelen létettel nem volt remény, hogy elérjelek. Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved. Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett. Felfoghatatlan szerelmes érthetnének szándékait, dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneit. Meg lett bocsájtva az összes vétkem, saját fiát mit is mondhatnék, benned van reménységem. Halleluja, dicsérem az egyetlen. Halleluja, mindenért, mit értem tett, semmi nem tart fogva már, elszakítva minden lát. Az a reggel összetört teste, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel összetört, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Jézus győzött a halál felett.
No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem.
Nem. Nem,
így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezek szerint nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az ajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsél nekem. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézus az bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha ben elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közreműködésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatják Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten mindenhatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér is élelem már ott volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. Hogy a szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom, és akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy, amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt. Mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra, a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lehet, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, s amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.